Esti Egyetem.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Ez a Más részről külön kiadása. Jó napot kívánok, és valóban nagyon jó napja volt tegnap azoknak, akik évek óta nyögik a devizahitelüket, akik már vesztettek is ezen az ügyön, és akik még reménykednek abban, hogy valaha kártalanítja őket a hitelező bank, vagy valamit, mondjuk a kormány. Az Európai Bíróság ugyanis tegnap ítéletet hozott, a dr. Marcingós László képviselte magyar hitelkárosultak ügyében. A bíróság kimondta, hogy a devizahiteles törvények sértik az unió jogrendjét, a bíróságoknak pedig ezt figyelembe véve kötelező a szerződések semmisététele. Nyilván hosszú eljárásokra kell felkészülniük az érintetteknek, és nyilván a bankok és maga a kormány is várhatóan mindent el fog követni, hogy ne zúduljon több ezer milliárdos kötelezettség rájuk egyszerre, de végre elkezdődhet valamiféle igazságtételi munka. Az ítélet egyik legfontosabb része az, hogy a deviza alapú szerződésekben a vételi és eladási árfolyamokra vonatkozó pont sérti az uniós fogyasztóvédelmi jogot, ezt tehát ki kell törölni. A bíróságoknak viszont kötelező megvizsgálni ezután, hogy a rész törlése után maga a szerződés érvénytelen, tehát jogsértő. A következő beszélgetés nem csak a devizahitelekről szól, hanem ezáltal arról is, hogy miként kell vagy kellene egy jogállamban kezelni az adósok védelmét, és miként kellene működnie egy EU tagország bírói, közjegyzői és állami apparátusának. Az Európai Bíróság helyszínén Luxemburgban hívtam fel dr. Marcingós Lászlót, akivel az elmúlt másfél évben hát már több alkalommal elemeztük a Klubrádió mikrofonja előtt a lehetőségeket.
Más részről.
Szervusz, Laci! Az első kérdés, hogy hány embert érint ez az ítélet most?
Sok millió ember. Ez szerintem ilyen 2-3 millió nagyságrendre tehető. De Isten igazából talán, tehát különítsünk el két dolgot, hogy hány családot érint,
igen,
hány darab szerződést érint.
Így van, inkább a szerződés szám az úgy.
A szerződés szám is lehet 3 millió, de ez csak mondjuk a fogyasztókat érinti. Nyilvánvaló, hogy az érintett személyeknek a száma ez jóval nagyobb lehet, mint ahogy korábban is mondtam, szerintem a teljes magyar társadalomnak a felét érinti.
De nem mindenki károsult, nem? Lehet, hogy sokan a szerződést azóta már kiegyenlítették a tartozásukat.
Hát, tehát... De nem, mert ennek a bíróság ítéletnek pont az a lényege, hogy kötelezzi a magyar bíróságokat arra, hogy folytassák le azt az eljárást, ahol megvizsgálják, hogy a vétel és eladási árfolyamok alkalmazása az pusztán csak a szerződésnek egy adott feltételét érinti, és az esik ki, és a maradék tartalommal teljesíthető, vagy egyáltalán nem teljesíthető. És hogyha visszagondolunk a C26/13 Kásred ügyre, ott már a magyar kúria is elismerte, és töretlen az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata. Ha kivesszük a devizalapú hitelekből ezt a vétel és eladási árfolyamok alkalmazását, a visszamaradó tartalom oly más jogi és közgazdasági jelentőséggel bír, amire a feleknek a szerződéskötési akarata nem irányul, és nagyon aggályos, hogy a bíróságok a maradék tartalommal hatályban tudják tartani a szerződést. Ez a 630/23-as ítélet is gyakorlatilag azt sugalmazza, hogy vélhetően, de ezért egy objektív módon lefolytatott vizsgálatot kell elvégezni, véletlenül az összes szerződés teljes egészében megbukik. És ez csak a fogyasztókat érinti. Igaz, mert a fogyasztóvédelmi irányelv alapján járunk el.
Igen.
Ez viszont azt jelenti, hogy hagyhozzam fel a saját példámat, hogy közérthető legyen. Nekem annak idején volt szerencsém, meg ez volt az embernek a saját egzisztenciális nyomora is, hogy 180 forinton ki lehetett egyenlíteni. Nagyon kevés ember tudott annak idején élni ezzel a lehetőséggel, de az ő esetükben is a szerződések érvénytelenek, és amikor mondjuk felvettem a CHF kölcsönt, akkor mondjuk 140-150 forint volt. Tehát engem is érint az az ügy, és sorstársaimat is érinti, hogy 140 helyett 180 forinton kellett visszafizetni. Egyébként ezek iszonyatos nagy pénzek, mert hagyd mondjak csak sarokszámot, egy 30 millió forintos hitelnél, amikor visszafizette valaki a a kedvezményes 180 forintos lehetőséggel, akkor is 54 millió forintot kellett visszafizetni. Na most jelen pillanatban maga az európai bíróságok ítélkezési rendszere, tehát itt több ítélet egymásra utalásáról van szó, és ebben megerősítette ez az ítélet a C520/21-es lengyelük behozott ítéletet, hogy itt csak a tőkét kell visszaadni. Nincsen kamat, nincsen költség, nincsen járulék. Felvettem 30-at, akkor azt a 30-at adom vissza.
És, tehát bocsánat, a mostani ítélet szerint, hogyha lezajlik a jogértelmezés a bíróságoknak.
Nincsen jogértelmezés, ezt rögtön emeljük is ki.
Akkor nem jogértelmezés, igen.
Szó szerint kell alkalmazni az Európai Bíróság ítéletét. Nincsen senkinek joga értelmezni, mert ez a bíróság ítélet maga az uniós jogi értelmezése. Szó szerint kell alkalmazniuk, nem csak a magyar bíróságoknak, hanem a hasonló ügyekben eljáró portugál, spanyol, lengyel, román és minden európai uniós tagállami bíróságnak óriási nagy nemzetközi jelentősége van ennek az ügynek.
Hát már ahol ilyen típusú devizahitelek voltak,
hát már pedig azért voltak.
Na de Laci, emlékezz vissza, még az műsoraink elején, egy éve kezdtünk foglalkozni itt a rádióban, a test többi között a te segítséged ezzel. Igen. Horvátország és Lengyelország, a horvát és a lengyel állam megállította ezt a történetet, és megtörtént a tisztázás, a helyreállítása azoknak a szerződéseknek?
Nem teljesen? Részben igaz, részben nem. Ez inkább a horvát és szlovén ügyekre igaz, de gyakorlatilag az Európai Unió Bíróságának a gyakorlatából az következik, hogy az az értelmezés, amit most a bíróság adott a 630/23-as ügyben, ez az az értelmezés, ahogy mindig is kellett volna alkalmazni az uniós jogot. Tehát, hogyha mondjuk a horvátoknál vagy a szlovénoknál, ahol úgy gondolják, hogy ez már lerendezett ez a dolog, és felcsillan egy fogyasztónak a szeme, hogy hoppá, számomra az az állami lerendezés káros, akkor ezen ítélet alapján még egy horvát és egy szlovén fogyasztó is kérheti azt, hogy csak a tőkét fizetem vissza. A lengyeleknél odáig jutottak el, hogy ott én az úgy gondolom, hogy nem megkérdőjelezett az összeszerzés semmisége. Az elszámolásnak a szabályai, amik vitatottak, illetőleg már azok se nagyon, mert pont lengyel ügybe hozta meg a bíróság, hogy csak a tőkét kell visszafizetni, hanem ott már az a jelenség körvonalazódik, hogy a bankok arra készülnek, hogy például amikor a tisztességtelen hitelező a vélt követelését eladta egy faktorcégnek, a faktorcég beszedett horribilis pénzeket, most vissza kell adni. Ugyanúgy Magyarországon is az OTP faktorintól kezdve az Intrum ZRT, EOS faktor és az összes ilyen cégnek, mindenkinek azon nyomba mindent vissza kell adnia. És ők várhatóan el fognak menekülni ilyen család csődökbe. Ez az én félelmem. És erről fog szólni a következő, remélem nem 10 éves munkám, hogy hogyan kell megakadályozni azt, hogy elmenekülhessenek azok a cégek a piacról, akik beszedték törvénytelen eszközökkel a fogyasztók pénzét.
Jó, akkor egy picit világossá tesszük a hallgatónak még egyszer. A döntés, és hogyha én rosszul mondom, akkor nyilván gyorsan javítsál. Lényege, hogy amennyiben a hitel, ez a deviza alapon számolt hitel szerződésben az árfolyam változással kapcsolatos tétet szerepel, és azt kivesszük, mert ki kell venni a bírósági döntés szerint, igen, akkor a megmaradó része a szerződésnek tekinthető egy használható hitelszerződésnek, korrekcióval, vagy úgy, ahogy van érvénytelen, vagy hatálytalan, vagy nem tudom, hogy kell mondani.
A bíróság azon feltevését hangoztatta, hogy vérhetően megdől az összes szerződés, tehát nem nagyon lehet a maradék tartalommal hatályban tartani, ezt mindig az adott nemzeti bíróságnak a konkrét perben kell objektív szempontok alapján megvizsgálni. De az eddig is köztudott volt, hogyha ha csak a vételi és eladási árfolyamok esnek ki a szerződésből, és valahogy arra következtetésre jut megalapozottan a bíróság, hogy a maradék tartalommal teljesíthető, abba a magyar jog alapján sem lehetett behelyettesíteni az MNB, a Magyar Nemzeti Bank árfolyamát, ez a régi PTK 230 9. szakasza, második bekezdése mondta ki, és ez 2009-ben került implementálásra a magyar jogba, az uniós irányelv 6. cikkének kogens rendelkezése. Tehát nagyon-nagyon furcsa számomra, hogy 2009 óta teljesen közismert egy szabály, az is közismert, hogy semmilyen magyar jogalkotással nem lehet felülírni, és a kúria, és a bankszövetség, és a kormányzat, és a törvényhozó hatalom mégis megállapodtak abba, hogy ők fölülírják. Ők abban mesterkedtek, hogy kivonják az uniós jog hatája alól ezt a magyar megoldást, és azért nagyon fontos, hogy megértettem beadványaimba az Európai Bírósággal, hogy mondja ki az ítélet rendelkezéseiben, hogy nem vonhatják ki az uniós jog hatája alól a magyar devizásoknak a jogait. És ezt ki is mondta a bíróság. És innentől kezdve válik nagyon érdekessé, hogy a kúriai bírók, vagy a táblabírók bemennek hétfőn dolgozni, és mi lesz a tevékenységük? Leadják a talárt, vagy tovább ítélkeznek? Ez a bírósági ítélet, ami óriási nagy örömbe szolgál, még azt is kimondta, hogy kötelessége a magyar bíróságoknak soron kívül megváltoztatni az ítélkezési gyakorlatukat, és alárendelni ezt a gyakorlatot az uniós bíróság döntésének. Tehát én megyek május közepén mondjuk a kúriára, és ott akkor úgy kéne kezdeni a tárgyalást, hogy hoppá, akkor neki ki kéne adni a tájékoztatást, hogy immáron innentől kezdve alkalmazzuk az uniós jogot. De most azért képzeljünk bele abba a kúriai tanácsba, akik 10 éven keresztül lábbal taposták az uniós jogot, és akkor ott megszagatják a talárjukat, és hamuk szórnak a fejükre, és azt mondják, hogy bocs.
Igen, hát ez egy nagyon...
Na de hány 100 000 embert juttattak koldusbotra.
Na most éppen itt akartam folytatni. Ez egy dolog, hogy a bírók ezt magukban hogyan intézik el, és hogy a kúria mit gondol, nyel egyet, és kénytelen alkalmazni az Európai Bíróság ítéletének megfelelően az Európai Uniós jogot, vagy majd nem tudom, mit csinál, de az a több 100 000 ember, akit már megkárosítottak, netán már végrehajtás alatt volt az ingatlanjukat, elveszítették. Nem sorolom tovább, vagy akik ma már kétszeresét fizetik, kénytelenek visszafizetni annak, amit forintban fölvettek, azokkal mi lesz? Egyenként perelni kell a bíróságokat, be kell adni mindenkinek külön-külön, hogy vizsgálja meg az adott bíróság?
A kérdés teljesen tökéletes, egy mondatban nem válaszolok rá, mert egy kicsit többe. Vegyük ketté.
Jó.
Vegyük azokat, hogy tehát minden esetben van végrehajtás, de valahol mondjuk már befejeződött, valahol folyamatban.
Igen.
Igaz, az a jellemzőbb, talán szerencsére, hogy még nem árverezték el az ingatlanokat. Ezekben az esetekben a végrehajtásokat azon nyomban le kell állítani. Kinek van erre jogosítványa? A közjegyzőknek. Mert jellemző módon, tehát a túlnyomó többségben, mint a 95%-ban a közjegyzők záradékolták, azokat a közjegyzői okiratokat, amiben elismertették a tartozásukat annak idején hitelfelvételekor. Ezek a közjegyzők, ez egy magán érdekeltségbe szervezett ki az állam, egy állami tevékenységet, és a közjegyzők gyakorlatilag nem csak, hogy az uniós jog alkalmazását, az irányelvnek az alkalmazását megtagadták annak idején 2007-8-ban, hanem anyagi hasznot is szereztek. Na most ezek a közjegyzők a végrehajtási záradék kiállításánál is anyagi hasznot szereztek. Ezek
hát ezért fizetni kellett az a hitelfelelőknek.
Valaki mindig fizetett, persze. Az az egésznek a lényege, hogy ezen bírósági ítélet a közjegyzőket is köti, ők nem vonhatják magukat az ítélet hatája alól, és hétfőn az ország összes közjegyzőjének elő kellene venni az összes VH záradékot, és törölni a záradékot, ugyanis a záradék törlése akadályozza meg a végrehajtásának a tovább folytatását. Na most, hogyha nem így csinálja a közjegyző, akkor minden egyes fogyasztó, aki ellen folyik végrehajtás, annak kötelessége egy záradék törlés, hát most ez egy erkölcsi kötelezettség, nem jogi kötelezettség, beadni egy záradék törlése iránti kérelmet. Én megpróbálom a magyar jogkeresőket majd a jövő héten hozzásegíteni ahhoz, hogy adok erre egy nyomtatványt leegyszerűsítve, tehát hogy kb. Mit kellene kérni, és ezt mindenki adja be, és remélhetőleg akkor a közjegyzők megemberelik magukat, és törlik a záradékot. És innentől kezdve, ha nincsen végrehajtás, a végrehajtást
nem lehet elrendelni többé.
Nem a fogyasztó fogja viselni, hanem a végrehajtást kérő fogja fizetni. És maradjunk a közjegyzőknél, ami nagyon-nagyon fontos, és mindenki, aki érintett ilyen ügyekbe, pontosan tudni fogja, hogy miről van szó. A közjegyzők voltak, akik megállapították a különböző jogutódlásokat a hitelezői oldalon, mert mondjuk egy bank kérte annak idején a végrehajtási elrendelését, elrendelték, majd eladta a követelést egy faktorcégnek, de volt, amikor ezek 5-6 lépésben mindig továbbadták. Mindig a közjegyző hozta meg a jogutódlás megállapító végzéseket. De a 630/23-as ítélet alapján teljesen egyértelmű, hogy azt mondja ki az Európai Bíróság, hogy a fogyasztót olyan helyzetbe kell hozni, mint hogyha egyáltalában véve nem kötött volna szerződést. Márpedig, ha ezt a helyzetet kívánjuk előidézni, amire köteles az összes magyar jogalkalmazó, akkor ez azt jelenti, hogy ezeket a jogutódlásokat is mind vissza kell rendezni a zöld KH-hoz, a nulla pontra, és nem lehet semmilyen faktor cég végrehajtást kérő.
De akik ebből már... Azt akartam kérdezni tőled, hogy akiknál már megtörtént a végrehajtás, azok már nem tudnak mit csinálni.
Tovább,
ez a második csoport.
A másik.
Hogy említetted, hogy be kell adni a közjegyzői záradék megszüntetése iránti kérelmet.
Törlése.
Ezt mindenki egyénileg töltsön ki majd egy papírt, ha lesz egy ilyen.
Hát szerintem igen, szerintem a legegyszerűbb. Tehát én adok erre egy mintát, az én legjobb tudásom szerint, remélem, hogy azok a szakemberek, akik ebbe eddig is próbáltak, legyen ügyvéd vagy bármifajta egyéb társadalmi szervezetek is foglalkoztak ezzel,
igen.
És láttam, hogy voltak olyanok közöttük, akik igen magas szinten és teljesen jó keretei között végezték ezt a tevékenységet. Ezek hozzá tudják segíteni ezt a rengeteg állampolgárt, hogy milyen nyomtatványt adjon be, és hogyan töltse ki. Szkeptikus vagyok, hogy itt minden menne ebbe. De most akkor most lépjünk tovább.
Hogy
akinek már elárverezték.
Igen.
És gyorsan rögtön ezt is ketté kell bontani, mert az európai jognak egy alapelve, hogy az árverési vevő úgynevezett eredeti szerzésmóddal szerez. Ez azt jelenti, hogy a történeti előzményekre nem tekintettel. Olyan, mint hogyha akkor építették volna azt a lakást. Ugye nem lenne előtte semmilyen bejegyzése tulajdoni alapon. Ez nem jó hiszeműség kérdése, hanem ez a törvénynek az ereje. Ez egy nagyon-nagyon régi jogelv, római jogi jogelv. Tehát önmagában nem lehet azokat bántani, és nem lehet visszacsinálni, amikor valaki árverésen megvette egy ingatlan. De rengeteg olyan ügy van, és az én praxisomban is vannak olyan ügyek, amikor a végrehajtást kérő az ő állított követelésével licitált, és beszámította a fizetendő vételárban az ő követelését. De most kiderült, hogy neki nem volt követelése, ergo ő nem fizetett vételárat. Márpedig, ha nem fizetett vételárat az árverésbe, akkor azt az árverést azt vissza lehet tekerni, és vissza kell tekerni, és helyre kell állítani az egész állapotot.
Ajaj.
Na most azért ez egy bonyolultabb jogi eljárás, én csak annyit mondok, hogy erre van lehetőség. Én azt gondolom, hogy akik ingatlannal foglalkozó jogászok, ügyvédek, azok rá fognak érezni erre, és tudnak hatékony jogvédelmet, segítséget nyújtani majd a fogyasztók számára. De ez mindig a konkrét ügyben egyedi elbírálást igénylő feladat. Hogy mit tenne egy állam, ha Magyarország egy jogállam lenne, akkor az lenne a törvényhozónak a kötelezettsége. Ezt tudjuk egyébként, hogy este 11 órakor mondjuk megvan egy BL foci meccs, és reggelre készen van egy család a törvény. Tehát ez ennyire így szokott lenni, két darab szotyizás. És
igen, az a Fidesznél közben. Így működik. Igen.
Na most ugyanezzel a módszerrel és rendülettel én bízok benne, hogy hétfőig eltörlik a törvényhozó, megsemmisíti, visszavonja a DH törvényeket, kivéve ennek a DH1-es törvény harmadik parafus első bekezdését, ami kimondta, hogy a vételi és eladási árfolyamok alkalmazása semmis, ez egy úgynevezett törvényi vélelem. A törvényi vélelemnek a jogi intézménye azt jelenti, hogyha egy ilyen passzus kimondja, hogy az semmis, akkor ez egy bírósági eljárásban már nem szükséges, és nem is lehet újra melegíteni, nem lehet vitatni.
Na most ez az, amit a magyar állam nem fog megcsinálni.
A magyar állam, ha nem fogja megcsinálni az EU-ba ítélet alapján a DH törvényeknek a megsemmisítését, akkor mit lehet tenni?
Igen.
Ez egy súlyos jogállamisági probléma, egy kötelezettségi szegési eljárásban várhatóan ez vizsgálható. De a bíróságok, közjegyzők és jogalkalmazók kötelesek félretenni a DH törvényeknek a rendszerét, ugyanis azt mondja az uniós jog, hogyha egy tagállamnak bármifajta bírói ítélkezési gyakorlata van, vagy a kúriának vannak jogegységi határozatai, vagy vannak törvények, nem lehet figyelembe venni, és nem lehet alkalmazni, félre kell tenni, hogy az uniós jog teljes érvényesülésének utat engedjünk, és a leghatékonyabb, legmagasabb szintű bírói jogvédelmet lehessen adni.
Magyarul, ha
azért kell bírósághoz fordulni, azért kell bírósághoz fordulni, mert ha az állam önmagában nem ad magas szintű jogvédelmet, akkor ezt a bíróságoknak kell biztosítaniuk.
Most egyenként több százezer ember forduljon, vagy alakítsanak pertársaságot?
Nem lehet pertársaságot alakítani, hiszen mindenkinek teljesen egyedi az ügye. Aha. Most vissza fogjuk tekerni az órát tulajdonképpen 2013 környékére, amikor volt a fővárosi törvényszéken, mitől egy cirka évi 90 ezer devizás per, ezért csinálták a DH törvényeket, hogy egy kézmozdulattal a fogyasztókat lesöpörjék az asztalról, mert ott egyébként a fogyasztók nyeregették a pereket, uh-huh. Ez nem volt jó a bankoknak, mert elestek a
és akkor születtek törvényi szintű szabályozás, hogy...
A jogfosztásról, a fogyasztók uh-huh. jogfosztásról.
Magyarul, hogy nem, nem tudták érvényesíteni azt, hogy annak az elszámolásnak, hogy ők forintban vesznek és forintban kapnak hitelt, de egy devizához kötött árfolyam szerint kell visszafizetniük, és ezért miután bezuhant a forint, őrült összegeket kellett visszafizetni. Ezt a jogukat, hogy ez törvényten nem tudták érvényesíteni, mert a magyar állam hozott devizahiteles törvényei ezt nem tették lehetővé. Igen. Tehát menjünk oda-vissza, és az EUB ítélete alapján a kormánynak vagy meg kell szüntetni visszamenőleg ezeket a DH törvényeket, vagy a bíróságnak úgy kell foglalkozni egyes szerződésekkel, hogy nem veszi figyelembe a DH törvényt. Jól érte?
Az a kiegészítésed, ez csak egy nyelvbotlásod, hogy nem a kormány hozza a törvényeket, hanem
bocsánat,
a parlament.
Igen. De hát ez azért, már összemosódik majd a NER-ben.
Pont ezt akartam mondani.
Ez Freudi elszólás.
Igen, hogy tulajdonképpen ez a helyzet,
ez
hogy
a borzalom.
A kormány hozza, és egy személybe a
most nem fogják a nyakukba venni, ezt attól tartok.
De ez kellene, mert ez
alig egy év van a választásokig, azt mondja Orbán, hogy
igen, csak
addig ebben nem kínlódunk.
Igen, de van 3 millió vagy 4 millió fogyasztó, aki viszont választ.
Jó, térjünk vissza a fogyasztókhoz, jó, mert eddig Marcimos Lászlóval arról beszélgettünk, hogy akinek már végrehajtották, ugye, és elvesztette az ingatlanját, azzal mi lesz? Akinek folyamatban van, azzal mi lesz? És mi van azokkal, akik becsülettel próbáltak helytállni, ugyan nem egyenlítették ki annak idején a kedvezményes 180 forintos forint svájci frank árfolyamon, uh-huh. hanem fizették tovább, és itt állnak, hogy ma már kétszeresét visszafizették annak, amit fölvettek.
Hát, vagy ötszörösét.
Vagy ötször, mert olyan is volt. Igen, de hogy azok mit csináljanak?
Rendkívül sokat.
Ők a következő kategória.
Így van, tehát hogyha valaki megkérdez engem, hogy én mit javaslok, akkor én nagy valószínűség azt javasolnám, hogy megkérdezi, mennyit vett fel, hölgyem, uram, 10 millió forintot vettem fel, mennyit fizetett eddig vissza, 26-ot, és mennyit követelnek még, 32-t,
igen.
Akkor most tessék befejezni, és a 10 millió forint valóban felvett kölcsönösszeg és a visszafizetett összeg közötti különbséget tessék visszakövetelni. Először is kellene írni egy levelet a banknak, hogy a C630/23-as ítélet alapján fizessék vissza a túlfizetést, és gyakorlatilag ezt a jogviszonyt olyan helyzetbe állítsák vissza, mint hogyha a felek nem is kötöttek volna a szerződést. Na most az Erste Bank folytattam egy ilyen levelezést, és az Erste Banknak a vezérigazgatója és a jogi igazgatója azt írta, hogy ők mindaddig hiába tudják pontosan, hogy ezek a szerződések az uniós jog alapján érvénytelenek, ameddig ilyen bírósági ítélet nem születik, hogy őket kötelezik arra, hogy fizessék vissza a pénzt, ők már pedig nem fogják visszafizetni, és folytatják a végrehajtást. Ezt a példát azért szeretném felhozni csak, mert a magyar bankszektornak a prominens szakmai vezetői pontosan eddig is tudták, hogy az eljárásuk törvénytelen. De abba bíztak, hogy a magyar bíróságok nem fogják alkalmazni az uniós jogot, és gyakorlatilag felborítván a tiszta szabad versenyt, az uniós, az Európai Unió alapelveit, őket mégis egy törvénytelen előnyhöz juttatják. És ez a magatartás, én úgy gondolom, hogy európai jogállamisággal rendelkező államban, mintha volt bűncselekmény. Nem kell nagyon acsarkodni, javaslom azt, de határozott felszólító levelet írjanak a banknak. Hogyha a bank nem reagál, akkor pedig nem lehet mit csinálni, el kell menni bíróságra. Mit fog okozni? Remélhetőleg az fogja okozni, hogy ők be fognak adni néhány hónapon belül több tízezer keresetet.
Hát ez
és
az.
Onnantól kezdve előidézhető egy olyan állapot, mint ami 2010 és 2013-14 között alakult ki, hogy a tömegesen indított perekben túlterhelődtek a bíróságok, ám de a fogyasztók elkezdtek nyerni. Így lehet rákényszeríteni arra a magyar jogalkotót, hogy a DH törvényeket semmisítse meg. Na, és a bíróságok valahogy állítsák vissza a törvényes működést.
A bankokat nézem, itt 1000 milliárd forintos nagyságrendről van szó. Hát beledöglenek.
Ezt konkrétan megmondom neked. Igaz, a Nagy Márton volt, aki most minden nagyon nagy hatalmú miniszter. Ő volt az MNB-nek az egyik vezetője, aki a forintosításokat intézte, és az MNB tanulmányaiban benne van, hogy 18,5 milliárd euró volt az összes szerződésnek az értéke, amelyet forintosítottak, és az MNB, holott erre semmilyen szükség nem volt, mégis a magyar devizatartalékból adott el devizát a kereskedő bankoknak, hogy ebből beszedje magának egy iszonyatos nagy összeget, amíg az elveszítette közpénz jellegét, mert ebből lettek a matrocsék hegedüktől kezdve mehetteni ingatlanokig mindent. Na most a normális esetben az MNB, tehát vissza kéne pakolni az MNB-be ezt a pénzt. Ezt a pénzt az MNB-nek...
Hát ezt a bankoktól kéne visszavenni, ez elképzelhetetlen.
Na mondom, nem. Először az MNB-be visszapakolják Matolcsék, az MNB visszaadja a bankoknak, mert ez nem valós jogügylet volt ez a forintosítás, majd utána a bankok egyenként visszaállítják a fogyasztókkal azt az eredeti állapotot, hogy ahány forint tőkét folyosítottak, azon a tőkeösszegen számolnak el. Ha még valaki tartozik, akkor a különbséget kifizeti. Ha valaki túlfizetésben van, akkor 3 napon belül visszafizetik a fogyasztónak. Ez iszonyatosan nagy adminisztratív munkát jelent, de erre volt egyébként a magyar bankoknak 10 évük, hogy felkészüljön.
És körülbelül 10 év, mire ez az egész lett zongorázható, nem ismerve
szerintem nem,
az ügymenetet?
Hogyha jogállamban élnénk, és azokat a banki vezetőket mondjuk elvinni a rendőrség, ügyészség előzetesbe, akik megtaposták az uniós jogot, hiszen nem a 630-as ügyészség.
Na, de hát ez nem BTK.
De egyébként ez BTK.
Hát ez egy nagyon súlyos állítás.
Ez egy nagyon súlyos állítás.
Pénzügyi tranzakciókról van szó, két fél szerződik, igaz, hogy előnytelen az egyiknek, ez kiderül, de hát nem tudatos lopás.
De, mert a 93/13-as fogyasztóvédelmi irányelv, mint ahogy benne van, ez borzasztó régi, tehát még nagyon-nagyon régen az uniós csatlakozásunk előtt ez a fogyasztóvédelmi irányelv létezett. Az irányelvvel kapcsolatosan az európai bíróság ítéletei onnantól kezdve, hogy mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, automatikusan beugrottak. Igaz, beszéltük azt, hogy ne nyúljunk nagyon messzire a történelembe, de a mi uniós csatlakozásunk előtt volt egy Lombard kartel nevezetű ügylet Nyugat-Európában, főként Ausztriában, ahol olyan nagy bankok, mint az Erste, Raiffeisen és ilyenek, mert ezt a bulit ezt megcsinálták.
Ugyanilyen
a banki részben, tehát most ne jogászkodjunk, tehát olyan piaci magatartást csináltak, amely a versenyjogot is sértette, és a fogyasztóvédelmi jogot is sértette. És ezért nagyon-nagyon komoly bírságokat kaptak, és az volt az érdekes, hogy akkor fejeződött be ennek az Európai Bírósági ítélete jogerősen, amikor mi már az Európai Unió tagállamává váltunk. Uh-huh. És ezért alkalmazzuk ezt az Európai Bírósági döntést a mai napig. És gyakorlatilag azok a bankok, akiket kint Ausztriába nagyon-nagyon keményen szankcionálták, átjöttek, és itt is összehangolták a piaci tevékenységüket, és itt is térdig belegázoltak azért a fogyasztóvédelmi jogban, mert nagyon frankon felmérték azt, hogy a magyar bíróságokon keresztül tudják vinni azt, hogy ne adjanak jogvédelmet a magyar fogyasztóknak. Ez teljesen tudatos tevékenység. A különböző európai bírósági előzetes döntéshozatali ügyekben folyamatosan a bankok arra kérték az Európai Bíróságot, hogy ne alkalmazza az uniós jogot. Tehát az Európai Bíróságnál ez nem ment, tehát a magyar bíróságoknál átment. A tudatosság, a célzott magatartás teljes egészében kimutatható és bizonyítható az összes bank esetében.
Jó, hát akkor ebből még nagyobb politikai botrány lehet.
Amennyi... És kell is, hogy legyen.
Igen, na most visszatérve a számosságra, hogy itt akár százezres nagyságrendben perek indulhatnak.
Igen.
Ez elképzelhetetlen, hogy ezt a magyar igazságszolgáltatási hálózat bírja. Itt olyan ügytorlódások lesznek. Nem lehet ezt egyszerűsíteni. Egy jogállamban egy normális kormány ilyenkor mit csinál?
Hát előterjeszti az igazságügyminiszter útján a jogalkotóhoz, hogy törvényi úton rendezzék.
Uh-huh. És jóvá tétellen, úton, vagy akkor... hogyan?
Hát én azt gondolom, hogy amikor a bankok, a tisztességtelen hitelezők ezzel az uniós jogot sértő magatartásukkal kárt okoztak, akkor a bankok tartoznak kártérítést fizetni az ügyfeleiknek, ez nem állami feladat.
De az benne van az állami pénz, amit említettél, hogy a Magyar Nemzeti Bank a bank kereskedelmi bankoknak
juttatott. Az egy külön jogviszonyat a magyar államnak. A szervei rendezik az ő jogviszonyokba a kereskedelmi bankokkal, a kereskedelmi bankok rendezik az állampolgárokkal. Ami nagyon fontos, hogy a 2022-es választásoknál, és azóta is hallok a politikai elittől olyat, hogy majd az állam kártalanítani fogja a devizásokat. Igen. És ennél tisztességtelenebb javaslatot nem hordozhat hátán a föld.
Miért?
Ugyanis akkor, amikor a bankok az óriási nagy hasznot zsebre tették, akkor a károkozó fizet elve alapján a bank fizesse a kártérítést ki az ügyfelének a jog mentén. Olyan nincsen, hogy az állam mentesíti a bankokat a kártérítés fizetés alól, és a kártérítési összegeket ráterheli az állampolgárokra adó formájában.
Nem biztos, hogy más tud csinálni, mert összeomolhat a bankrendszer. Olyan hát összegről van szó, 18 ezer millió eurót említettél.
Hát ez nagyon egyszerű. A nagy nyugati anyabankokkal rendelkező bankok, legyen egy Erste, Raiffeisen, KNTH, azt gondolom, hogy ez egy statisztikai hibahatár is lehet, hogy a magyarországi fogyasztókat kártalanítsák, kártérítsék, rendezzék a jogviszonyukat, hát majd nem csökkentik a menedzsmentnek a fizetését, hogy szerényebb autókkal fognak járni, hogy nem költenek annyit ruhára, amelyik reklámra. Nincsen ezzel semmi baj. Ott kezdődik a baj, hogy például a takarék szövetkezeti rendszert maga alá söprő Mészáros Lőrinc Bank, igaz, aminek egy politikai népszerű aspiráns is alkalmazottja volt, ők úgy fognak járni, hogy nekik nincsen anyabankjuk, és zűrös az egész hitelezési viszony. De egyet nem szabad elfelejteni, és erről még nem beszéltünk, hogyha ezek a kölcsönök semmisek, már pedig semmisek, akkor azt nem lehet az érvénytelen szerződés jelzáloggal biztosítani. Az összes jelzálog, levél is osztja a főkötelemnek a sorsát, azaz, ha a kölcsönszerződés érvénytelen, az akkor a jelzálog jog is érvénytelen, nem létező. Kicsúsznak a jelzálog papírok, a keresztfinanszírozás.
Na de akkor az alaptőkével mi van? Azt nem fogják, és nem veszíthetik el a bankok, hát azért azt...
Hát majd beteszik, ha visszaviszik a pénzt. Hát majd visszatöltik. Céltartalékot voltak kötelesek képezni. Azt tudom, hogy például az Erste képezett céltartalékot erre az esetre. Elméletileg azt kell mondanom, hogy az MNB iránymutatás alapján az összes kereskedelmi banknak kellett ilyen céltartalékot képeznie.
Igen. Minden más esetre is.
Ha nem képezte és tönkrement, akkor alkalmazzuk az Európai Bíróság C520/21-es ítéletet, ahol kimondta a bíróság a főtanácsnak indítvány javaslata szerint, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv az a fogyasztókat védi, és nem a bankokat, a fogyasztók felé akkor is jogot kell biztosítani, ha annak az eredménye a bankrendszernek a csődje.
Hogy lehet igazságos ez az utólagos rendezés, hogy ne omoljon össze a pénzrendszer, az emberek valamilyen módon pénzhez jusson?
Nem szempont. Nem szempont a pénzrendszer.
Hát azért ez gazdaságilag egy ország számára nem közömbös, hogy ekkora összeg esetén hogyan sikerül rendezni.
Hát akkor majd legfeljebb államcsődöt okozok, azt majd beívjuk akkor az IMF-et, és akkor majd egy kicsit átalakul ez a történet, vagy végigmegyünk egy ilyen görög államcsődön. Lehet, még egyszer mondom, a fogyasztókat, megillető jogokat abból a szempontból tilos korlátozni, hogy az ország politikai elitje, vagy a végrehajtó hatalma, vagy a törvényhozó hatalma attól fér, hogy a bankok károsulni fognak, és csődbe mennek. Nem szempont. Az Európai Bíróság ítélkezése ezt leszögezte, 16-szor aláhúzta.
De a realitás mégiscsak az, hogy a költségvetés nem sérül, hát így is nagy baj van.
Hát a költségvetés ebből nem fog sérülni, hiszen ez a bankoknak a magánügye. Az meg közügy, hogy az MNB-ből, amit kiloptak pénzt, azt meg aki ellopta, hordja vissza.
Hát igen, csak azt gondolom, hogy teljesen irreális elvárás, tehát azért kötözködöm egy kicsit, hogy hol lehet a reális megoldás, hogy az emberek kárukat valahogy kompenzálják, a veszteség...
Nem lehet szétporlasztani. A fogyasztókat ért károkat nem lehet szétporlasztani azoknál, akik károsultak. Hát ha ebbe nyilván vagy a banki vezetők, meg a politikusok ezért fognak érvelni, hogy, és egyébként eddig is így érveltek, hát nyilván a Klubrádióban is már, hát beszéltünk mi annak érdekében az egyik közös műsorunkban, igaz, a PSZÁF-nak a volt vezetőjével. Igen. Nem szempont, hogy a banki vezető miért aggódik, hiszen a kár, tehát hogy az állampolgárokat ért károkat nem fizethetik meg a károsultak maguk, az állampolgárok saját maguknak.
Nem lehet visszacsatolni egy olyan.
Hát ez nem lehet, nem módon, lehet. Ez borzasztó. Ez olyan, mint hogyha ha valaki az utcán megveri a sértet, dirib darabra veri, és utána neki kárterítést kellene fizetni, és utána odaállnak, és akkor azt fogják mondani, hogy a sértet fizesse meg kárként a saját egészségügyi ellátásának.
Hát értem a példát, persze értem. Csak
hát ez nem lehet, ezek jogállamisági kérdések. Jogállamisági kérdésben nincsen alkunak helye. Mert hogyha valaki ilyet akar csinálni, akkor inkább léptessük ki az országot az Európai Unióból, csatlakozzunk az Orosz Föderációhoz, és lehet porlasztani és tovább húzni akkor a jobbágyokként kezelt állampolgárokat. Egyszerűen a magyar politikai elit nem jutott el odáig, hogy felismerje, hogy mi az államnak a felelőssége, mi az államnak a kötelezettsége, mi a jogállamisági kérdéseknek az alapvető szabályrendszere. Nem lehet megkérdőjelezni, nem lehet relativizálni senkinek ezeket a szabályrendszereket.
Most azon gondolkodom, hogy hamarosan választási kampány kezdődik, illetve hát zajlik ez mindig, mert itt szerencsétlen ország kampányban él, de mikor beindul igazából a 26-os választási kampány, óhatatlan, hogy ezt az ügyet különböző politikai erők napirendre tűzzék, szét fogják porlasztani. Hogy lehet ez jogi keretek között tartani, hogy a követelés ne váljék köddé, reális legyen, és akik károsultak, reménykedhessenek abban, hogy néhány éven belül valamilyen eljárással visszakapják az elvesztett pénzüket egyáltalán?
Hát ez egy nagyon jó kérdés volt, ez vártam is volna ezt a kérdést. Igaz, ezt tudni lehet, hogy 15 éve harcolok a fogyasztók jogáért és a jogállamiságért. Ebből gyakorlatilag a Kásler ügyítélete után ez kőkemény 10 év. Egy évtizeden megyek szembe, és folyamatosan mindig mindenki azt mondta, a magyar jogászársadalom és az ügyvédi kamara, hogy miért képzelem én, hogyha én szembe megyek az autópályával a teljes forgalommal, akkor pont én egyedül közlekedek szabályosan. Hát kiderült, hogy én egyedül közlekedek szabályosan, és mindenki velem szembe jött szabálytalanul. Ebből kiindulva azt kell mondanom, hogy ne lehessen szétporlasztani a fogyasztók felé a saját káruknak a megterítését, szembe fogok menni mindenkivel. Kivétel nélkül. Nekem teljesen mindegy, hogy milyen párt elit fog velem szembejönni, hogy hogyan fogják a közösségi médiába megtámadni, vagy hogyan kerülök ügyvédi kamarai fegyelmi eljárás hatájára, ahol szokott lenni, vagy hogyan hívnak rám a bíróságokon éles fegyverrel ellátott fegyveres őröket. Ez a klasszikus chilling effect megoldás. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon jelentős támogatással a hátam mögött, mint az Európai Bíróságnak az ítélete, és remélem fel fog lépni egyébként az Európai Unió bizottsága is, és azt is remélem, hogyha Magyarországon alig-alig kapok segítséget, de a nemzetközi közvélemény és szakmai közvélemény fellép. De Igaz, pont a legutolsó adásban, ami tegnap került fel a YouTube-ra,
igen,
ott voltunk Perinfalvi
Ritával együtt.
És ott hála Istennek a Civil Bázis Egyesület, Perinfalvi Rita és Dr. Professzor Flex Zoltán a nevüket adták ahhoz a keresethez, ahol a magyar államot pereltük, igaz, a poloskázás kapcsán, és kértük a magyar bíróságnak a jogvédelmét, hogy tiltsa el a magyar államot a jogsértő tevékenységét.
Gyülekezési jogszűkítésétől a vélemény.
Igen, és majd a végén, majd akár belemegyünk még a Pride-ba és minden. Ezek az Európai Uniós alapjogok. A szétporlasztás, most nagyon nevezzük, egyszerűsítsük ezt a szétporlasztást, hogy a károsult fizessen meg a saját kárát, és ne a károkozó fizessen. Ez megint egy olyan jogvédelmi helyzetet igényel, ahol bizony meg fogom teremteni annak a jogi lehetőségét, hogy jogvédelmet kérjünk a bíróságoknál, akár a politikai pártokkal szemben is. Nyilvánvaló, hogy ezek járatlan utak, mert Nyugat-Európában a jogállamiságok még csak elméletben sem tudtak úgy összezuhanni, mint nálunk, és ezért fel sem merült a jogtudományba, hogy milyen keresetekkel kellene jogvédelmet igényelni. Hát mi jogtörténelmet írunk nyilvánvalóan, mert igaz, a második világháború előtti korszakban azért nem volt ennyire fejlett az uniós jog, mert nem is volt.
Igen.
És a nürnbergi perek után alakult ki, igaz, az összes alapelv, amiből aztán megszületett az ENSZ, meg a nemzetközi jogi rendszer. De az a lényeg, hogy most egy olyan történelmi szituáció van, ahol igenis bátran ki kell bontakozni, hiszen az Európai Unió bírósága is várja az olyan ügyeket, ahol ő is bátran dőlthet és előre viheti az európai jogrendszernek a fejlődését. Tehát én azt gondolom, hogy arra kell fókuszálni nagyon keményen, hogy a magyar állampolgároknak megteremteni azt a jogvédelmi szituációt, ahol ki kell erőszakolni a bíróságoktól a jogvédelemnek a megadását. Nyilvánvalóan azt nem lehet tudni, hogy merre folytatódik a dolog, és mennyire torkolunk bele egy orosz vagy egy fehér orosz típusú diktatúrába, de én úgy gondolom, hogy az a bíróság, ahol jó értelembe vett felébredés van, és kiállnak a jogaiért, és olvastam néhány nappal ezelőtt, hogy amikor volt a Mabiének a tüntetése, igen, a bírósági függetlenség, jogállamisági elvek értelme, és akkor a TV2 csoport elég rondán hamisította a híreket, és pert nyert a Mabie, de legalább elment a Mabie, és beperelte a TV2 csoportot, és megkapta a jogvédelmet, és mindenkit arra buzítok, hogy igenis legyen bátor, és menjen előre, hiszen eddig azok a jogvédő ügyvédek, legyen a Helsinki kis taszos ügyvédek, akik egy kicsi burokba éltünk, de évtizedes gyakorlatunk van abban, hogy hogyan kell megvédeni az állampolgárok, vagy a szervezeteknek a jogait, és lehet, hogy egy kicsit aktívabban válhat a munkánk, hogyha van társadalmi igény és társadalmi támogatottság.
Az legfontosabb, hogy legyen az a háttér, amit az említett civilbázissal együtt történt beadványban már megvan, hogy lassan ébredünk, hogy védjük meg magunkat. Hát egy nagyon bonyolult és hosszú ügy előtt állnak a devizahitel károsultak, de itt nem a remény csillant fel, hanem a jog végre, hogy megvan a kapu, ahol be lehet lépni, és a jog segítségével elégtételt venni azokért, igen, a sérelmekért, és a károk visszatérítéséért. Nagyon köszönöm. Luxemburgban milyen visszhang van, mert ugyan tegnap délután született az Európai Bírósági döntés, de itthon még nem nagyon láttam a te bejegyzéseden kívül ennek rezüméjét, holott ez több országot érint, nem?
Igen, Magyarországon, én ezt közé is tettem a Facebook oldalamon, hogy én megselepődök azon, hogy a magyar média elhallgatja ezt a történetet, hiszen magyarázatot kéne arra adni, hogy hogyan hozta a közvélemény és a média ilyen helyzetben a magyar fogyasztókat, hogy egyszer eltusolták a jogsérelmet. Amit én
meg
tudok,
kell, hogy védjem, nem? Annyira bonyolult és nehéz, és átláthatatlan, és annyira sokszor próbálkoztunk, és nem látta a sajtó át, hogy mi ez, és senki nem merte azt mondani, hogy ez törvénytelen volt, ehhez a civil újságíró nem elég, szóval egy kicsit védem a sajtót.
Lehet védeni, igen, hivatalból, de ahogy nekem egyik kedvenc újságírom Gulyás Balázs mondta, hogy mi nem alakítjuk a történeteket, hanem követjük a történeteket, és egyet egy újságíró nem volt attól elzárva, hogy ugyanúgy,
ahogy a Rúgázióba
bemehettem, és elmondtam, és egyre közelebb jutunk, és érthetővé teszük. Egyébként kétségkül ez borzalmasan nehéz, mert a jogon belül is egy olyan speciális nyelvezetes gondolkodás módja van, ami nem nagyon fér össze a magyar jogi gondolkodással. Ez egy nagyon önálló szakterület, ettől függetlenül ezt a szakterületet azért sokan értik, és hadd hívjon fel a figyelmet arra, hogy azért a magyar hang, ha jól emlékszem, és ott egy-két média szervezet az Európai Bizottsághoz fordult. Igen. Azért, mert hogy torzították az állami támogatásokkal, tiltott állami támogatással a médiapiacot, és azért...
A reklámokkal, az állami megrendelésekkel, reklámok, igen.
Hát persze. Na azért elérkeztünk odáig, hogy azért ők is vették a fáradtságot, és ők is felléptek. Tehát én azt gondolom, hogy nem létezik az egy jogállamban, hogy megszüntetjük a sajtót. És nyilván, hogy teljesen közös érdekünk, hogy én akkor tudom végezni hatékonyan a munkámat, hogyha van sajtó. A sajtó akkor tudja végezni hatékonyan a munkáját, hogyha megvannak a jogászok, akik támogatják az ő jogaik érvényesítését. Itt, amiben én látom a problémát, az a magyar társadalom teljes érdektelensége. Saját sorsukkal szemben is érdektelenek, és egyet kellene mérlegre helyezni. Az, hogy Pista bácsi vagy Mari néni a saját életét Már abszolút csak szemlélés, várják a halálukat, de saját halálukat, de nekik vannak gyerekeik, nekik vannak unokáik, és fognak születni dédunokák. Hát őket nem szabad halálra ítélni előre a passzivitással.
Azért itt most az ébredés elég erőteljesen látszik, mind a politikai közéletben, mind az egyéb civil ügyekben, és ebben az ügyben meg különösen. Úgyhogy hétfőn várjuk a folytatást, amit mondtál, vizionáltál, hogy itt egy jogállamban mind a törvényhozásnak, a kormánynak, mind a közjegyzőknek, mind a bankoknak azonnal lépniük kellene, hiszen egy szövetség részei vagyunk, és ennek a szövetségnek a bíróságának az ítéletét nem lehet félretenni.
Igen, egy kicsit hadd gonoszkodjak.
Nos.
Ebben a szituációban hadd legyen ez az én jutalmam és örömöm. Igaz, a Klubrádiónak olvastam éppen a beszélgetésünk előtt egy cikkét, hogy egy bizonyos politikai népszerű szereplő azt vizionálja, hogy a NER cégeket nem érheti támadás, mert ugye az ország legnagyobb munkáltatói. És én azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet, ez különösen káros és aggályos, hiszen egy jogállamban, jogbiztonságban tilos legalizálni bűnszervezeteket, és az állam nem mentheti meg ezeket a bűnszervezeteket a saját lakossága és a fogyasztók és az állampolgároknak a kárára. Egyszerűen a jogállamiságnak a rendjébe az tartozik bele, hogy ha valaki valamiért felel, akkor azt a felelősséget el kell viselni, és minél hamarabb meg kell állapítani a felelősséget és szankcionálni. Mert nem lehet itt nem lehet praktikusan gondolkodni. Igen, hogyha megdől a NER-nek a rendszere, azért, mert egyébként azt az utat választotta a NER, hogy nem jogállamisági eszközökkel fog saját magának előnyöket biztosítani, és hogyha egy nap alatt 50 000 ember kerül utcára, akkor sem lehet szempont ez, hanem végig kell menni a jogállamisági uralmat.
Azt mondod,
és a jog uralmát kell biztosítani.
Veszteség nélkül nincsen visszaállítható Pontosan. Demokrácia, ez a végszó.
Ez így van. Igen. Az egy más kérdés végszónál, hogy okosan gondolkodván, társadalmi konszenzus kialakítván a veszteségeket hogy lehet úgy minimalizálni, hogy egyébként a jog uralma mindent áthasson.
Köszönöm szépen, dr. Marcingos Lászlóval beszélgettem a tegnapi luxemburgi európai bírósági döntés ítélet után, amitán megnyílt a remény, hogy ezt a neuralgikus kérdést, a devizahitelek ügyét előbb-utóbb mégiscsak lehet rendezni. Vissza fogunk erre térni, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm.
Minden jót, viszonthallásra.
Köszönöm, viszonthallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.